Tehát Máté Evangélium a 7. rész, 7. verstől, 14. versig. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyitatik. Vagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. És a 89. Zsoltár 31-től 34. verse következik. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint, ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő ánokságokat, de az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy eljöhettünk a te házadba, a te ígédnek hallására, hogy közösségben legyünk veled. Kérlek, Uram, segíts, hogy meg tudjuk nyitni szívünket, hogy letévén mindent, ami elválaszt és közénk állhat, tiszta szívvel befogadhassuk a te tanításodat, amely a mi javunkra szolgál, amely alkalmas arra, hogy felismerjük az életünkben azokat a dolgokat, amelyek nem engednek elég közel hozzád. Kérlek, segíts, hogy mi füleinkkel meghallhassuk azt, amit te mondani akarsz nékünk. Kérlek, Uram, áld meg Montit, a te szolgádat, aki az igét szólja. Segíts a te szent lelkeddel, hogy a te üzenetedet tudja tolmácsolni nekünk. Köszönjük, Uram, hogy nem a mi gyarló voltunkat nézett, hanem azt, hogy eljöttünk nyitott szívvel, és szeretnénk még közelebbi kapcsolatba kerülni veled. Köszönöm, Uram, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy úrvacsora alkalommal együtt lássunk, és veled vacsorázhassunk. Kérlek, téged áld meg a közösségünket, és segíts, hogy elmenvén még inkább a te szolgáid lehessünk. Amen.
Mielőtt kezdem a predikációt, bevezetésként először szeretnénk mondani, hogy nagyon örülünk, hogy a Sós Eszter itt van Schweizból. A gyülekezet régóra ismeri őt, és nagy öröm, hogy itt vagytok velünk ma délelőtt. Úgy látszik, hogy ez a hétvége egy olyan hétvége, amikor találkozunk régi ismerősünkkel. Tegnap találkoztam egy régi ismerősömmal. Konkrétan egy fiú, akivel együtt voltunk Lengyelországban, 32 évvel ezelőtt, egy nyári misszióban. És az az érdekes, hogy 32 év keresztül nem találkoztunk egymással. 32 év keresztül egyszer nem találkoztunk egymással, az a nyár előtt nem ismertünk egymást. És azon a nyáron együtt voltunk Lengyelországban, de azt is kell mondani, hogy nem is voltunk együtt, mert különböző kis csoportokban voltunk, és ő nem volt benne abban a kis csoportban, ahol én voltam. Azt jelenti, hogy volt egy hét, mielőtt jöttünk Európába, amikor New Yorkban voltunk, és együtt részt vettünk egy képzésben. És utána volt 3 nap a nyár végén, amikor Bécsben voltunk. Én gyakrabban találkoztam egy lányjal azon a nyáron, aki a nyár végén lett az ő menasszonya. És vele is találkoztam tegnap. De az volt az érdekes, hogy 32 éve nem találkoztunk egymással, és 2 órán keresztül tudtunk beszélni, és volt olyan egység abban a beszélgetésben. A különböző témák, amiről beszélgettünk, a különböző helyzetek, ami utáni teljesen különböző volt. Ő doktorált Oxfordban egy pár évvel ezelőtt, most egy professzor Los Angelesben, az egyik keresztény egyetemen, de ugyanakkor volt rengeteg hasonló dolog. És azt, esetleg azt tudom mondani, hogy a tegnapi nap egy kis kóstoló volt arról, hogy milyen lesz a mennyországban. Amikor mi találkozunk olyan emberekkel, akivel valamikor az életünkben összefutottunk. A héten tanítottam Biatorbágyban, és a téma volt a Jelenések könyve. És az utolsó napon, amikor érkeztünk a Jelenések könyvébe a 21. fejezethez, ott beszél arról, hogy milyen lesz a mennyország. És az igazság, hogy a Biblia nem mond nagyon sok mindent arról, hogy milyen lesz a mennyország. Azt mondja, hogy nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, az utcák aranyból lesznek. A héten, amikor tanítottam, azt mondtam, hogy remélem, hogy az arany egy kicsit tartósabb, mint az aszfalt. Hogy azok az utak ott nem kell mindig állandóan javítani, ahogyan itt. Nem tudjuk. De amit tudjunk a mennyországról, az, hogy jó lesz, mert az Isten jelenlétében leszünk. Azt is tudjuk, hogy a mennyországban nem lesz nap, és nem lesz hó. Mert a fény, ami kell, az Istentől jön. Csodálatos lesz, nem tudunk képzelni. De csak mondom azt, hogy és majd vissza fogom térni, amiről beszélgettem ezzel az ismerősömmel tegnap, a második pont a predikációban, amikor beszéljünk a földi édesanyjakról. Most egy kicsit szeretnék beszélni a mennyei édesatyánkról. Milyen a mi mennyei édesatyánk? A felolvasott igében a Máté 7. részből a kövek között látjunk erről a mennyei atya. Az egyik a dolog, amit látjunk itt, az, hogy amikor mi imádkozunk, ő hogyan reagál. Amikor mi kérjünk valamit tőle, ő mit fog adni. 9. versben itt azt mondjuk, hogy ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki. Azt kell tudni, hogy abban az időben a kenyér, amiről beszéltek, olyan nagy, vagy egy kicsit kisebb, mint egy zsimle, amit mi vásároljuk a boltokban. És én azt mondom, hogy egy ilyen kenyérdarab, ami egy kicsivel kisebb, mint egy zsimle, én azt mondom, hogy egy kör nagyon hasonló tud lenni ahhoz. És a gondolat az volt, hogy ha egy gyerek kér az édesapjától kenyeret, az édesapja nem fog adni neki egy követ. Az édesapja fog adni neki az, ami kell neki, az, ami valóban szüksége van. A folytatás azt mondja, hogy ha ő kér halat, nem fog kígyót adni neki. Megint azt tudjuk, hogy vannak olyan hosszúkásabb hal, ami egy kicsit hasonló egy kígyóhoz. De megint egy édesapja, aki szereti a fia, nem fog adni neki egy kígyót. Az nem lenne jó neki, az nem lenne semmi haszon neki. Csak káros lenne. Az édesapja azt fog adni neki, ami kell. De ugyanakkor azt kell látni, hogy ez a minnyi édesapja nem ad bármit nekünk, amit mi kérjük. Mert az, hogy ő egy minnyi édesapja, ő tud az, hogy mi az, ami igazán kell nekünk. Mi az, amire szükségünk van. És én azt mondom, hogy szerintem előfordul mindjárt életünkben, hogy mi kérjünk valamit, ami mi azt gondoljuk, hogy ez kell nekünk, de Istennek van egy más terve. A Davidre kivel találkoztam, Zini kérdezte tőlem a kocsiban, hogy fogok-e ezt mondani, a predikációban mondom, hogy nem, de mégis mondom. Ő mesélt arról, hogy 5 évvel ezelőtt kezdődött egy betegsége, és kiderült, hogy az ő betegsége van egy allergia. Mi a probléma? Könyvek. Ha ő fölvesz egy könyvet és kezd olvasni, kezd folyni az óra, kezd fájni a feje, és a tüdör leáll. És gondoljatok, egy olyan ember, aki egy egyetemi professzor, ő azt mondta, hogy azt kellett csinálni, miután kiderült, hogy ez volt a problémája, hogy a 2000 kötetből álló saját könyvtárja, az összes könyvet kellett kivinni a házából, és berakni egy raktárhelyre. Ő nem tud egy szobában lenni hosszú távon, egy olyan szobában, ami tele van könyvekkel. És nem csak könyvek, hanem papír. Bármilyen papír. Ő azt mondta, hogy amikor tanított ezen a héten, azt kellett csinálni, hogy reggelként kinyomtatta a jegyzetei, és amikor ő készült az előadásra, amikor írt a papírra, föl kellett vinni egy maszkot, föl kellett vinni orvosi kesztyűt, amikor fogta azt a papírt. És miután beírta a jegyzetet, akkor berakta egy műanyagba, és az, hogy a műanyagban volt egy zárt, amikor tanított, tudta fölvinni azt a műanyag. Én csak egy kicsit kezdtem képzelni azt, hogy milyen szörnyű dolog ez. És amikor hazaértem, én azt mondom, hogy hálát adok Istennek, hogy én csak egy kicsit meg vagyok fázva. És nincs egy ilyen betegségem. És nem tudtunk beszélni a részletekről, de ugyanebben az időben, amikor ő szenvedett ettől, a felesége rakbeteg lett, és kellett kezelni őt azzal a betegséggel. Mi lenne bennünk, ha ez történik? Mi lenne az imádság bennünk? Az imádság az lenne, hogy Isten gyógyíts meg. Isten nem gyógyítta meg őt. Akkor mi van? Akkor Isten nem hűséges, akkor tovább nem fogunk bízni be Istenben, mert ő nem adta azt, amit mi kértünk. Én azt látom, hogy Isten jobban szeret minket, mint tudunk képzelni. És amikor jön egy nehézség, mint ez a mi életünkben, nem azért van az a nehézség, mert az Isten kívánsága, hogy mi szenvedünk, hanem az Isten kívánsága, hogy ő akar formálni minket. Ő akar nevelni az a mi javunkra. Felolvastunk a 89. Zsoltárt. Ha fiai elhagynak tanításunk, és nem élnek törvényeim szerint, ha megszökik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsaimat, akkor bóttal büntetem még őket, vékükért. Isten azt mondja, hogy amikor mi, mint az ő gyerekei, rossz úton menjünk, és nem mondom, hogy csak amikor rossz úton menjünk, hanem máskor is az ő célja nevelni minket. Isten akar formálni téged és engem. És azért akar csinálni ezt, mert ő szeret téged és engem. A folytatás itt a 89. Zsoltárban, de szeretetemet nem vonom még tőle. És nem csalom meg, mert hűséges vagyok. Milyen a mi Istenünk? A mi Istenünk egy hűséges Isten. A Jelenések könyvében, amikor tanítottam ezen a héten, arról újból és újból voltak olyan képek a könyvben, ami mutat azt, hogy milyen a mi Istenünk. És az egyik a képekben azt látjuk, hogy Isten mindenható, azt látjuk, hogy Isten minden tudó. Mi azt látjuk, hogy Isten fog ítélni a földet, és mi azt látjuk, hogy Isten kegyelmes. Ilyen a mi Istenünk. Én azt mondom, hogy az az utolsó pont nagyon fontos, az, hogy Isten kegyelmes. Én azt mondom, hogy néha az ember csak azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha Isten igazságos lenne velem. Én azt mondom, hogy ha Isten igazságos lenne velem a bűneim miatt, nagy bajban lenne. Isten nem csak igazságos velünk, hanem Isten kegyelmes velünk. És én azt látom, hogy amikor mi látjuk azt, hogy milyen Isten velünk, akkor tudunk tanulni arról, hogy mi hogyan kell viselkedni más emberekkel, és elég konkrétan hogyan kell viselkedni a saját gyerekeinkkel. A Lukács evangélium a 15. részben Lukács ad három képet, amit Jézus mondott. Az első az elveszettjú. És amikor látjuk ebben a képben, mi azt látjuk, hogy a pásztor, amikor elveszik a nő, a pásztor megy, és ő keres, és ő keres. Mert ő szereti. És ő nem hagyja abba a keresést, addig, ameddig nem találja meg. Isten így szeret téged. Ugyanezt látjuk a másik példában, amikor van az elveszett pénz. És mi azt látjuk, hogy ott az az asszony, ő mindenhol keres. Mert minden arra fontos neki az, meg kell találni. Fontos vagy Istennek. Isten keres téged. És a harmadik történet itt a Lukács 15-ben esetleg az a történet, amit legjobban ismerjünk, a tékozló fiú történet. Amikor az egyik gyerek a családban elmegy otthonra. Viszi az ő öröksége magával. Jól ismerjük a történet. Egy rövid idő alatt csődbe megy az ő élete. És amikor ez a gyerek hazajön, azt látjuk, hogy oda megy az édesapjahoz, már sokat gondolkodott hazafele, volt egy jó kis elradás, amit ő készített, hogy mit fog mondani. De mielőtt mondott valamit, az édesapja oda ment hozzá. Mondtam neked, fiam, látod, hogy mi lett belőled? Mi nem látjuk azt, hogy egyszer az édesapja mondta neki, hogy mondtam neked. Hanem mi látjunk azt, hogy amikor ő látta azt, hogy az ő fia hazajött hozzá, akkor a kegyelem volt benne. És ő azt mondja, hogy örülök, hogy itthon vagy, legyen egy ünnepségünk. Milyen a mi Istenünk? Én valahogyan látom azt, hogy a mi Istenünk egy olyan Isten, aki kegyelmes velünk. Mi nem érdemeltünk semmit. Mi olyanok vagyunk, mint az elveszett jó, mi mentünk a maga fejünk után. Mi olyan vagyunk, mint a tékozló fiú, aki bűnös életet élt. De a mindje Isten, a mindenható, mindentudó Isten szeret minket, és a kegyelem az, ami jellemző róla. Lépjünk tovább most, és beszélgettünk most az édesanyjákról. Ma egy olyan nap, amikor mi ünnepeljük, hogy a mi édesanyjánk. Én örülök, hogy van egy hét csúszás, amikor ünnepeljük ezt az ünnepeket itt Magyarországon és az Egyesült Államokban. Csak jövő héten lesz ez az ünnep az Egyesült Államokban, és a héten elutazom, hogy jövő vasárnap én tudok együtt lenni az édesanyámmal. Szvájcban is jövő héten lesz az ünnep. De ez egy alkalom, amikor tudunk ünnepelni az édesanyám. És fölteszem egy kérdés. Édesanyám, milyen kapcsolatot akarsz a gyerekeddel? Mitől lennél boldog? Milyen lenne a gyereked? Csütörtökön este a Cseleni Laci, aki vezeti a munkát Biatorbágyon, áthívott hozzájuk az alkalmak után. Van öt gyereke, lassan 10 éve járok oda minden évben tanítani, és minden évben van lehetőség találkozni a gyerekekkel. Én emlékszem, amikor a legnagyobb esetleg 4-5 éves volt, és akkor én átmentem, és óta az udvarban együtt futballoztunk. Az ő felesége Németországból jött, és akkor lehet képzelni azt, hogy ők mennyire várnak, hogy mi lesz 2 hét múlva, amikor Bayern Münich játszik a döntőben. Ez is felmerült csütörtök este, amikor ott voltam. De ami legérdekesebb volt nekem azt, hogy amikor én odaérkeztem, minden gyerek legyőrt, leültek az asztalnál velünk, amikor együtt ettük egy kis sütit. Az egész idő alatt a szülők egyszer nem kellett fölemelni a hangukat a gyerekekkel, hogy csináljad ezt, vagy csináljad azt. Egy idő után a legkisebb gyerek, a 5 éves Benny fölállt az asztalhoz, és elment. És egy idő után kérdeztem, hogy hol van a Benny? Ő lement lefeküdni. Magától. Semmi hang nem volt, semmi kiabálás nem volt az, hogy most már minél aludni. Én azt mondom, hogy egy teljesen kellemes másfél órát, amikor ott ültünk az asztalnál a 4 gyerekkel, és a gyerekek meséltek erről, beszélgettünk arról. És én azt mondom, hogy láttam, csak egy kicsit kóstoltam, hogy milyen egy olyan otthon lenni, ahol a szülők jól nevelnek a gyerekeket. És én azt mondom, hogy szerintem ez minden édesanyja vágya, hogy ő egyszer mond valamit a gyerekének, és a gyereke azt csinálja. Én azt mondom, hogy ez létezik a mai világban. Én azt mondom, hogy igen, ez létezik. Én azt mondom, hogy igen, ez lehetséges. Én azt látom, hogy azért nem történik meg, mert mi nem hiszünk, amit olvasunk a Szentírásban. Mert ha mi hiszünk, amit olvasunk a Szentírásban, azt jelenti, hogy mi meg fogunk tenni azt. De én meg vagyok győzve azt, hogy mi, mint keresztények. És nem akarok mutatni egy-egy ember fele, Azt mondnak, hogy amikor mutatunk a kezünkkel, akkor három új visszafele mutat rám. Én beszélek, mint keresztények, mint evangéliumi keresztények, rossz úton vagyok. Az ismerősöm, a David, akivel találkoztam, most írt egy könyvet. És a könyv kifejezetten egy könyv, amit az a fiatal kell olvasni pont mielőtt megy egyetemre, hogy egy kicsit felkészül azok az évekre. A könyv az egyik első fejezetben, ahogyan olvastam tegnap este, azt mondták, hogy az Egyesült Államokban a fiatalok, akik mennek egyetemre, és azt válnak magukról, amikor kezdenek az egyetemet, hogy én keresztény vagyok, azok a fiatalok között az egyetem végén 52% azt mondja, hogy én nem vagyok keresztény. Vagy lehet, hogy nem mondanak azt, de legalább egy évben nem jártak templomba. Hihetetlen. Több mint 50%. Én azt mondom, hogy ha nézünk itt Magyarországon az evangéliumi keresztények között, szerintem a statisztikák nem lényegesen más. Én azt mondom, hogy az, hogy ez így van, szerintem mi, mint akik keresztény szülők vagyunk, kell vállalni a felelősséget. Hogy mi valamit rosszul csináljuk a gyereknevelésben. Ha mi mindent jól csináljuk, az se egy garancia, hogy minden gyereket fog megtérni. De én azt mondom, hogy ha mi nem alkalmazunk a Biblia elveket, akkor mit várjuk? A példabeszéd 29. részben, a 29. rész, a 15. vers. A bót és a fenyítés bölcsé teszi a kényeztetett gyermek, pedig szégyent hoz az anyjához. Fegyelmezd fiadat, a 17. vers, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt, örömet találsz benne. Ki az, aki talál örömet a gyereknevelésben? Az a szülő, aki fegyelmezi a gyereket. Egy pár hete hallgattam egy pár kasszetta, Elizabeth Elliot tanítása a gyereknevelésről. És utána kerestem az egyik könyvét, Aldást örököltek. Én szeretnék mondani azt, hogyha bármelyik édesanyja vállalja azt, hogy ő olvassa ezt a könyvet, én megveszem a könyvet neked. Lehet jelentkezni nálam, ha vállalsz azt, hogy olvasod ezt a könyvet, én megveszem a könyvet. Mert én azt látom, hogy ebben a könyvben az Elizabeth Elliot beszél azok a Biblia elvekről, amit kell alkalmazni a gyereknevelésnek. És én azt mondom, hogy szerintem minden édesanyja vágya az, hogy az ő gyereke legyen egy engedelmes gyerek. De Elizabeth Elliot beszél olyan dolgokról ebben a könyvben, amit én azt mondom, pont az, hogy miért küzdünk ezzel. A David említette azt, hogy az Egyesült Államokban régebben volt, amikor beszélgettünk a fiatalokról, volt két csoport. volt a sérdelőr fiatalok, és voltak az egyetemisták. Ő azt mondja, hogy most már van egy harmadik csoport. És az a fiatalok, akik 20-valahány évesek. És ő azt mondta, hogy régebben, amikor valaki 21 éves lett, ő már elnök volt. És ő azt mondja, hogy most már van egy új réteg, ezek a 20-valahány évesek, akik felnőttek, de sohasem lettek függetlenek a szülőktől. Engednek azt, hogy a szülők tovább fönntart őket, nem csak egy 4 éves egyetemre járnak, hanem utána kell szerezni egy master's fokozat, és azt mindig kell hosszabbítani még egy pár évvel, mert egy nagyon kényelmes élet, amikor a szülők fizetnek mindent. És ő azt mondja, hogy ez egy nagy küzdelem most az egyháznak, hogy hogyan tudunk élni ezt a korosztályt. Mert ahogyan említettem, 52%, akik hívők voltak, vagy aki így növekedtek föl, amikor kezdtek az egyetem, ilyen voltak hitben, amikor befejeztek az egyetem, nem. És akkor 20 évesen folytatnak ezt az egyetem. Az evangéliumi keresztények között az Egyesült Államokban ezek a 20 évesek, akik vannak magukról, hogy keresztények. 80%-a van szexuális kapcsolat a házasság kötés előtt. Az evangéliumi keresztény fiatalok között. Én azt mondom, hogy ez egy botrány. A David azt mondta, hogy sajnálja, hogy szerintem a legtöbb ilyen ember sohasem volt keresztény. Ő azt mondja, hogy át kell gondolnunk az Egyesült Államokban, mit csináljunk egy ifjúsági órán. Ő azt mondja, hogy túl sokáig az ifjúságik az Egyesült Államokban egy szórakozó hely volt. Ahol a fiatalok összejönnek, és játszanak, és jól éreznek magukat, de nem kapnak jó, mély Biblia tanítást. Ő azt mondja, hogy a mai egyetemisták között, aki tanul nála, nem tudnak írni, nem tudnak gondolkozni, amit ő mond. Kicsit nevettünk, amikor azt mondtunk, hogy mi most öregek, megítéljük a mai fiatalok. Amikor utoljára találkoztunk, mi azok a mai fiatalok voltunk. De nem volt az ő vágya, hogy negatív értelemben megítéli őket. Hanem az ő vágya kérdés, hogy hogyan tudunk elérni őket. Említett egy level, ami egy egyetemista lány írt a szüleinek. Kedves szülők! Csak akartam szólni, hogy abba fogok hagyni az egyetemi tanulást. Lényegében ez nem volt csak az én döntésem, hanem az egyetem is együtt értetett velem ezzel. Mindegyik tantárgyam jelen pillanat egyes kapok. És De nem probléma, mert szeretnénk, hogy tudja, most már nem lakok a kollégiumban, már összeköltöztem egy fiúval, a Ferivel. A Feri egy nagyon rendes fiú, 38 éves. A gyerekei között van olyan, aki majdnem olyan idős, mint én, más kapcsolataiból, de mindig a nő volt a hibás azok a más kapcsolatokban. Most már más lesz nekünk. Igen, és szeretnék kérni, vagy mondom azt, hogy a kocsi, amit adtatok. A Feri most használja azt, esetleg tudnátok adni még egyet. És még egy dolog, a Ferinek van nagyon sok tartozása. csak egyszer esetleg tudnatok adni egy kis segítséget. Igen, és van még egy öröm hír, nagy szülők lesztek. Remélem, hogy tudtok együtt örülni velem. Sok szeretettel, és aláírtam. És utána volt egy kis utolsó szó ott. Mindig, amit eddig írtam, nem igaz. De valóban a francia nyelvből kaptam egy harmost, és valóban jó lenne, ha tudnátok küldeni még egy $100, hogy kibírom a fél év végére. Csak az a szomorú, hogy szerintem nagyon sok ilyen level valóban írnak, és nem van az az utolsó szó volt, ami javítja ki, hanem valóban így van. A példabeszéd 24.6-ban a jól ismert igét neveld a gyermeket. Elizabeth Elliot, amikor tanított erről az igéről, azt mondja, hogy itt nem mondja azt, hogy tanítjál a gyerekedet, hanem neveld a gyereket. És ő azt mondja, hogy a nevelés azt jelenti, hogy néha mi mondjunk valamit, hogy ezt kell csinálni, és nem kell magyarázni, hogy miért, hanem azt kell mondani, ezt kell csinálni, pont. És akkor, ha a gyerek ezt lát és ezt tanul, hogy engedelmes kell lenni ebben, nem az, hogy mindig vitatkozni, és próbálni, hogy ő megérti, hogy miért, azért kell csinálni ezt, miért. Ő azt mondta, hogy a késlőkedő engedelmesség engedetlenség. Ő azt mondja, hogy a gyerek akaratát meg kell törni a szellemének megtörése nélkül. Olvasom egy rövid idézet ebből a könyvből. Remélem, hogy úgy tudok olvasni, hogy megértető lesz. Az a gyermek, akinek az akarata hozzaszokott az engedelmességhez, szabadabb, boldogabb, sokkal kellemesebb társaságot jelent, mint az, akinek egyetlen törvénye a saját akarata. Akik kifogásolják a betörés, amikor beszéljük az akaratáról, aki kifogásolja a betörés gondolata, azoknak talán jobban tetszik Déd apam szó használata. A megtört akarat, ő inkább az akarat nevelésről, mint megtörésről beszél. A megtört akarat a maga területen annyit ért, mint az eltört í. Csak annyit, semmi többet. Minden gyermeket úgy kell nevelni, hogy akaratat, a kötelesség kívánalmaihoz szabja. De az akaratának meghajlítására nem megtörése. A gondolat itt az, hogy mi nem akarunk teljesen megtörni az ő akaratot. De mi akarunk, hogy azt a helyes irányba menjen. Eltörni egy nyilat, egy így, akkor nem használható. De ha azt az így megfelelő módon húzunk, akkor az az így használható lesz. Múlt héten beszélgettünk arról, hogy fontos, hogy van rend a gyülekezetben. És az első Korintus 14. részben látunk, hogy van különböző területek, ami kell, hogy legyen rend. Én azt látom, hogy szükség van arra, hogy nem csak legyen rend a gyülekezetben, hanem szükség van arra, hogy legyen rend az otthonban. És én azt mondom, hogy akkor lesz rend az otthonban, ha mi nem csak olvasunk a Bibliát, hanem ha mi alkalmazunk azt, amit olvasunk. Befejezem egy igével a Jelenések könyvéből az első rész, a harmadik vers. Boldogok, akik felolvasja, és boldogok, akik hallgatják ezeket a profétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. Ez az igé azt mondja, hogy mi halljuk, van valaki, aki felolvassa, boldog az az ember. Van, aki hallja az igét, boldog az az ember. De van egy harmadik. És az, aki megtartja. És a héten, amikor én tanítottam a Jelenések könyvéről, újból és újból próbáltam mondani azt, hogy nem a céljunk itt, hogy legyen nagyobb az ismeret a mi fejünkben, amikor mi hazamenjünk ebből a hétből. És ugyanezt mondom, hogy amikor mi hazamenjünk ebből az Isten tiszteletből, az nem a cél, hogy mi többet tudjunk, hanem hogy az legyen, van az a készség a mi szívünkben, hogy mi megtartjuk azt, amit Isten mond nekünk az igében. Imádkozom. Édes Atyánk, segíts minket látni azt, hogy milyen édes apa vagy nekünk. Segíts minket látni azt, hogy te mennyire szeretsz minket. De segíts minket látni azt is, hogy a szeretetben néha fegyelmezel minket. És kérjük, hogy tanuljunk ebből a példából, hogy mi tudunk látni, hogyan tudunk segíteni egy másik embert. Vagy egy testvér, vagy egy gyerekünk. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.